Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, imádkozunk szent lelkedért, akit azért küldtél, hogy pártfogó, vigasztaló lehessen az ember számára. Most azért könyörgünk, hogy lelked által elevenítsd meg számunkra az igét, hiszen lelked nélkül csak üres betűk, szavak, mondatok lesznek, de ha te megtöltöd, akkor az élet beszédévé válhat sokak számára. Urunk, kérünk azért, hogy jöjj közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, és beszélj szívünkre ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének 19. fejezetében, a 11. verstől a 16. versig a következőképpen. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül, és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek! Nem egy tipikus karácsonyi történet sorai idéződtek föl az imént, amikor néhány nappal ezelőtt a lelkészi munkaközösségben beszéltünk erről az igéről, és igehirdetési előkészítőben foglalkoztunk ezzel az igével. Egységesen, kivétel nélkül megállapítottuk, hogy nehéz párhuzamot vonni a születés történet pillanatai és ezen Jelenések könyvében olvasható jövőbeli esemény között. Mindkét esemény Krisztus megjelenéséről szól. Már tudhatunk egy múltbeli megjelenésről, amely több mint 2000 évvel ezelőtt történt, és be fog következni egy másik megjelenés, amikor vége lesz ennek a világnak, és Jézus Krisztus eljön ítélni. Engedjétek meg, hogy az előbbiről és annak okáról nagyon-nagyon röviden, az utóbbiről egy picit bővebben beszéljek nektek ezen az ünnepi alkalmon. Elsőként tehát arról beszélek nektek, hogy miért és mi volt az oka Jézus Krisztus megjelenésének több mint 2000 évvel ezelőtt. Egy gyermek jött a világra, de ennek a gyermeknek a világra jövetele olyan fontos volt, hogy ledokumentálták, és a világ történelemben a mai napig emlékeznek rá. Néhány nappal ezelőtt olvastam egy cikket, amely azzal foglalkozott, hogy hány ember élt ezen a világon. A kutatók sok bizonytalansággal küszködtek, de néhány érdekes számot azért érdemes megtekintenünk, hogy mire is jutottak. Számításuk és állításuk szerint, ahogy itt a kivetítőn is látható, a földművelés hajnalán Krisztus születése előtt 8000 környékén 5 millió ember élhetett ezen a földön. Időszámításunk kezdetén, azaz Krisztus születése idején körülbelül 300 millióan élhettek összesen a világban. Az 1650-es évekre a föld lakossága elérte az 500 milliót. Valószínű, hogy sokaknál fölvetődik az a kérdés, hogy lehet, hogy Krisztus előtt 8000 magasságában 5 millió, aztán Krisztus születése idején 300 millió, tehát meg 60-szorozódott, viszont 1650 környékén csak 500 millióra duzzadt a lakosság száma. A cikk kitér arra, hogy a középkor idején, abban az időszakban óriási áldozatokat követelt a különböző járványok, például a pest is, több száz millióra teszik az áldozatok számát, és sok-sok járvány tizedelte még a lakosságot. Ők ezt is beleszámították, nyilván ezek mind-mind csak ilyen körülbelüli számítások. Minden esetre szakértők szerint 1650 környékén 500 millió ember élt. Az 1800-as években már 1 milliárd ember élt a Földön, és tulajdonképpen innentől kezdve már nem csak a becslésekre lehet támaszkodni, adatokkal is alá tudják támasztani a népesség növekedést, és ma, 2019-ben 7,46 század milliárd ember él ezen a Földön. Fontos hozzátenni, mert Kálmánházán kijavítottak, de jók a számok. Tudnélék, nem összeadni kell ezeket a számokat, mert nyilván a generációkban párhuzamosan is élnek emberek. Szakértők szerint ez idáig körülbelül 108 milliárd ember élt a Földön. Én nem tudom, bevallom őszintén, hogy jók-e ezek a számok, vagy nem jók, helyesek-e, vagy nem helyesek. Nem feladatom ezen gondolkodni. Minden esetre csak egy érdekesség az, amit a gyülekezet elé szerettem volna tárni. Egyébként ezzel az Index Tudomány rovata foglalkozott, és egész terjedelmes a cikk, ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, az Index honlapján megtekinthető ez a cikk. Azonban, ami számomra megdöbbentő, hogy a feltételezett 108 milliárd születése közül sok ember életét feljegyezték, sokakról sok mindent tudhatunk, de több mint 2000 évvel ezelőtt született valaki, akihez először is igazítjuk az időszámításunkat. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már, drága testvérek. Mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, ateista vagy gyülekezetbe jár, teljesen mindegy. Kénytelen, amikor azt mondja, hogy 2019. december 25-e, akkor ezt a dátumot kénytelen Jézus születéséhez igazítani. Én még emlékszem rá, de azt gondolom nálam idősebbek még inkább emlékeznek. A kommunista időszakban próbálták levakarni, és azt mondták, még engem is így tanítottak, hogy időszámításunk előtt, meg időszámításunk szerint. De ettől függetlenül a tény az tény marad, hogy kénytelen ez az egész világ ennek a gyermeknek a születéséhez igazítani mindent. Mindent. Mindegy, hogy hisznek-e benne, vagy nem, kénytelenek az emberek ehhez a gyermekhez, az ő születéséhez igazítani az időszámítást. Már ez önmagában is elgondolkodtató, hogyha 108 milliárdot nézem, a 108 milliárd embert, elgondolkodtató, hogy egy valakinek a születéséhez igazodik az egész világ történelem. Született valaki, akihez igazítjuk az időszámítást, ennek a gyermeknek a születése, születésének a körülményei, földre jövetele, noha akkor nem volt kartonozó, nem voltak leletek, nem volt a kezecskére biléta téve, ahogy láthatjuk itt a képen, talán sok édesanya, most itt látom, hogy vannak, akik mosolyognak, felelevenedik számukra, hogy igen, egy ilyen bilétát helyeztek a gyermekeik kezére. Nekünk is mind a négyet eltettük, három rózsaszín, egy kék bilétánk van. Abban az időben nem volt ilyen, nem volt sajtó, nem volt média, nem volt internet, mégis olyan részletességgel fel van jegyezve, hogy fennmaradt az utókor számára a 108 milliárd emberből ennek az egy picin gyermeknek a születése, akihez igazítunk mindent. Sőt, nem hogy fennmaradt, hanem ezt ünnepeljük, erre emlékezünk több mint 2000 év óta. És nincs még egy olyan születés, amit ennyien ünnepelnének, amire ennyien emlékeznének. Tehát az első megalapítás, drága testvérek, amit meg kell tennünk, hogy született egy gyermek, amelyre a mai napig emlékszik a világ történelem, nem merült a feledés homályába, hanem több ezer év óta fennmaradt, emlékszünk rá, megemlékezünk róla, sőt, ünnepeljük. A másik fontos kérdés, hogy mi volt az oka az ő földre jövetelének, miért volt olyan fontos, hogy a mai napig emlegetjük ezt a születést? Több száz profécia beszél Jézus Krisztus jöveteléről. Már a Biblia első lapjain olvashatunk Jézusról, mint proféciáról, amikor Isten azt mondja Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 15. versben, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Már itt, közvetlenül a bűneset után Isten megígéri, hogy támaszt egy utódot, aki majd megváltó lesz, aki majd az emberiség számára menekülési útvonal lehet. A bűnbeesést követően Isten megígéri a megváltót, Jézus Krisztust. Ezt nevezzük egyébként hivatalosan, teológiai szóval élve, protoevangéliumnak. Azaz az első evangéliumnak, mert Isten itt már ígéretet tesz. Aztán egészen konkrétan beszél Mikiás Jézus születésének a körülményeiről, amikor azt mondja az 5. fejezet első versében, te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy ezek a mondatok Jézus születése előtt több száz évvel ezelőtt íródtak. Több száz évvel korábban. És Mikiás már megprófétálja azt, hogy Betlehemben fog születni a Messiás, a megváltó. A Betlehemben. Aki azért jön ebbe a világba, ahogy Ézsaiás és az evangélium fogalmaz, olyan megrendítő, amely szintén több száz évvel Jézus születése előtt íródik ez a mondat, Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezetéből, 8. század környékén. Ezt írja Ézsaiás, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Krisztus születése előtt több száz évvel íródtak ezek a mondatok. Még a tekercseket is megtalálták. Egy beduin fiúcska az 1940-es évek második felében megtalálta az ézsaiási tekercset, az egész könyvet. Le van írva, hogy miért jön Jézus, hogy ki lesz ez a Jézus, hogy miért jön a Messiás, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Hát nem ez történt a kereszten vele? Vagy hogy olvashatjuk az evangéliumokban, Máté evangéliumának első fejezetében, ez már Jézus Krisztus születése, sőt halála után íródott, Máté az evangélista leírta, azt mondta, fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. És számtalan igét hozhatnék mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség világából példaként, hogy miért jött Jézus Krisztus erre a földre, de ha két mondatban szeretném összefoglalni az okát, akkor ez úgy szólna, az ember a bűnesettel, az engedetlenségével függetlenítette magát Istentől, megszakadt a kapcsolata Istennel, aminek a következménye az lett, döntésének következménye lett, hogy a kárhozat állapotába került. Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy ebből az állapotból kimentse azáltal, hogyha valaki elfogadja az ő helyettes áldozatát, bűnei bocsánatát, akkor Isten Jézus Krisztusért kész minden engedetlenséget, bűnt megbocsátani. Tulajdonképpen ezzel a két összetett mondattal foglalhatjuk össze, hogy mit is ünneplünk. Hogy miért jött Jézus Krisztus ebbe a világba. Hogy miért igazítjuk az egész időszámításunkat a 108 milliárd emberből ehhez az egyhez. Ez a két ok. Jézus Krisztus megjelenésének, földre jövetelének tehát ez volt az oka. Másodikként pedig arról szeretnék nektek beszélni, amiről felolvasott igénk is szól, Jézus Krisztus egyszer már itt élt ezen a földön, de a halála után feltámadt, győzedelmeskedett a halál felett, majd itt volt 40 napig, utána felment az atyához, és ott ül az atya jobbján. És majd eljön egy napon a világ végén, hogy ítéletet tartson. Krisztus megjelenése akkor lesz, amikor ő visszajön. És erről egészen pontosan és részletesen számol be Jézus, fogok belőle idézni, de lapozzuk föl Máté evangéliumának 24.-25. fejezetét. Érdemes. Érdemes elolvasni mind a két fejezetet. Jézus egészen konkrétan, részletesen, világosan beszél arról, hogy milyen lesz az ő visszajövetele. Milyen körülmények lesznek. Nem rejti véka alá Jézus. Elmondja részletesen, hogyan fog történni egyetlen egy dolgot, és ezt jegyezzük meg. Szerencsétlen Jehova tanúi, meg az adventisták beleszaladtak abba a buta dologba, hogy pontosan napra megmondták, hogy mikor fog visszajönni Jézus. Azóta tanultak belőle, most már nem mondanak dátumot. Legalább ennyi. Tudnilik, ha valaki ismeri a Szentírást, föllapozza, akkor egészen világosan, fehéren, feketén le van írva, hogy egyedül az időpontot nem lehet tudni. Ahogy a születése napját sem, nem tudták, hogy mikor fog megszületni, hanem a jelekből következtettek, úgy a második megjelenését sem tudjuk, hanem a jelekből lehet következtetni. És erről így szól Jézus, hadd idézem Máté evangéliumának 24. fejezetét, azt mondja Jézus, közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőjén, nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harson a szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Azt a napot pedig, és itt Jézus mondja, hogy azt a napot pedig senki, és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindjájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Ha le van írva konkrétan, akkor minek mennek bele találgatásokba, hogy ekkor, meg amakkor fog visszajönni. Jézus azt mondja, hogy sem az órát nem tudja, sem az égangyala, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Hát akkor hogy jönnek ide, akár a Jehova tanúi, és lehetne sorolni, hogy jönnek ők ahhoz, hogy megmondják egészen pontosan, járjatok utána. Konkrétan lehet tudni, mert elmondták, leírták, hogy mikor fog visszajönni Jézus. Visszajön? Nem. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy sem az napot, sem az órát nem tudjátok. De egyszer vissza fog jönni, és itt a tény az, ami fontos, hogy egyszer vissza fog jönni Jézus Krisztus. És lehet, hogy az fogalmazódik meg bennetek, ami egyébként le van írva, olvashatjuk az Ószövetségben. Mondogatjátok, hogy hol jön az Úr, hol jön vissza, de hogy jön vissza. Lehet ezt mondani, de a tény akkor is tény marad. Jézus Krisztus visszajön. És tudjátok, azért nem jött még eddig vissza. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja, hogy az emberek megtérjenek és éljenek. Igen, nem lehet tudni, hogy mely napon és mely órában, de a tény az tény, hogy vissza fog jönni. És Jézus elmondása szerint két módon történhet a vele való találkozás. Két módon. Az első, az ember élete befejeződik, kilép ebből az életből, kilép a tér és az idő síkjából, dimenziójából, és az ítélet következik. A második, Jézus Krisztus megjelenik, magához veszi az öveit, és vele lesznek a mennyek országában, aki pedig nem Jézusé, azok ítéletre mennek. Azt nem tudjuk, hogy melyik következik be hamarabb. Bármelyikünk tudja, hogy mikor lép ki ebből a világból. Egyikünk sem tudja. De azt sem tudjuk, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Bármelyik be fog következni. Lehet arrébb tolni meg, elódázni a dolgokat, de nagyon-nagyon bölcstelen az az ember, aki azt mondja, hogy sose halunk meg. Pedig vannak ilyenek, sajnos. Vannak. akik úgy élik az életüket, mint akik azt gondolják, hogy sosem kell majd számot adni. Azt nem tudjuk, hogy melyik következik be hamarabb, nem tudjuk, hogy ő mikor fog újra megjelenni, azt sem tudjuk, hogy életünk mikor fejeződik be, de egy biztos, hogy valamelyik a kettő közül be fog következni. Az emberek, ahogy Jézus mondta, sajnos ezt nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan. Ahogy nem vették komolyan Isten szavát és ítéletét, Noé idejében sem. Emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, pedig az emberek tudták, hogy mi fog következni, de nem vették komolyan, aztán meg is lett annak a következménye. Amit itt láttok a kivetítőn, az egy igazi bárka. Az Amerikai Egyesült Államokban egy csapat megépítette, tudnilik, a Biblia konkrétan leírja, hogy hogy nézett ki ez a bárka. Konkrét adatok vannak rá. Ez most jelenleg, nagy vágyom, hogy eljussak oda, megnézhessem, ez jelenleg múzeumként működik. Gondoljatok bele, hogy Noé mennyi ideig építhette ezt. És amikor jöttek emberek és kérdezősködtek, hogy mit építesz, Noé? Akkor elmondta Noé, hogy bárkát építek, mert Isten özönvízzel el fogja pusztítani ezt a világot. És ők meg nevettek és legyintettek rajta. Ó, bolond vagy te, Noé! Hónapok teltek el, az emberek fittyet hánytak, az emberek nevettek, legyintettek, kiröhögték Noét, és aztán bekövetkezett. Micsoda következett be? Isten özönvízzel elpusztította a világot. Igen, ma ugyanezt látjuk, drága testvérek. Ugyanennek a szemtanúi lehetünk. Emberek nem veszik komolyan az Isten igéjét, az életrendezésre, megtérésre hívó szavát, esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, mit sem törődnek Istennel, és sajnos meg lesz a következmény ennek is. Hiába hangzik az ige, hiába hangzik a figyelmeztetés, mit sem törődnek emberek ezzel. Ahogy Jézus idejében, ma sem veszi az emberek többsége komolyan az Isten figyelmeztetését. Ahogy Noé idejében nem vették komolyan, ahogy Jézus idejében nem vették komolyan, ma sem veszik komolyan. Mondjuk ki őszintén. Mondjuk ki őszintén, hogy a ma emberét nem rendíti meg az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni és ítélni fog. A ma emberét nem rendíti meg az, hogy Jézus Krisztus beszél arról, hogy van kárhozat és van pokol. Embereket nem rendíti ez meg. Bármelyikünket megrendíti? Megrendít, drága testvérem, téged, hogy azt mondja Jézus, hogy van pokol? Nem. A legtöbben legyintenek erre. Meg ahogy Noét is kiröhögték, ma is nagyon sokan nevetnek ezen. Ugyan hagyjuk már ezt a sok papolást. Hányan mondták ezt? És esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek emberek, mit sem törődnek az Isten igéjével és az Isten figyelmeztetésével. Pedig higgyétek el, be fog következni. És lehet, hogy valaki azt mondja, emlékszem egyszer nekem, valaki azt mondta temetés után, tisztelendő úr, miért fenyegetőzik? Lehet ezt mondani. De tudjátok, ez nem fenyegetőzés, hanem ez figyelemfelkeltés. Mint ahogy nem fenyegetőzés az, emlékszem, néhány évvel ezelőtt megadatott családomnak, hogy elmentünk Zakopánéba, és hát a feleségem különösen, de mindannyian ott fogtuk a gyerekek kezét, mert egy nagyon keskeny hegygerincen mentünk végig. És fogtuk a gyerekek kezét, persze a gyerekek meg ki akarták húzni a kezeiket a kezeink közül, de hát foggal, körömmel ragaszkodtunk hozzájuk, fogtuk őket, mert egy apró csúszás végzetes lehetett. És elmondtuk a gyerekeinek, de hát nyilván nem értették meg. Elmondtuk a gyerekeinek, fognatok kell a kezünket, mert ha elengeditek, akár a mélybe is zuhanhattok. Hiába volt ott ilyen korlát, hát a gyerekek lazán át tudtak rajta bújni. és a gyermeknek nincs veszélyérzete, ti nagyon jól tudjátok, nincs veszélyérzete a gyermeknek. A felnőtt már tudja, hogy az veszélyes. És sokszor mi is ilyen gyermeki módon nincs veszélyérzetünk. Nem fenyegettük mi a gyermekeinket, hanem féltő szeretettel terelgettük és fogtuk őket. Féltő szeretet volt bennünk. Tudjátok, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus meg fog jelenni, akkor mi nem fenyegetőzünk, hanem a féltő szeretet szólal meg bennünk. És féltő szeretettel figyelmeztetjük az itt maradottakat, az itt élőket, akik még itt vannak közöttünk, hogy ember, egyszer meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. Hogy vagy te nézel, vagy Jézus jön vissza, de valamelyikkel kell számolnod. És nem élhetsz ilyen patópálként, hogy ó, ráérünk arra még. Nem élhetsz ilyen patópálként, ha valaki így éli az életét, az nagyon meg fogja égetni magát. Mert vagy az egyik, vagy a másik be fog következni, és akkor annak szomorú lesz a vége. Noé idejében hiába figyelmeztette ő az embereket, csak legyintettek. És Jézus idejében sem vették komolyan az ő intő, figyelmeztető, féltő, szerető szavát. Elment az emberek füle mellett, és ma is elmegy az emberek füle mellett. A legtöbb fül mellett elmegy. Pedig olyan világosan és egyértelműen beszél az ige arról, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett megszületnie. Olyan világos diagnózist állít fel az emberről, hogy milyen az ember szíve, milyen az embernek a gondolata és szándéka, de az emberek mit sem törődnek vele. Hányan kinevetik? Mennyire igaz Jeremiás könyvében olvasható mondat, azt olvashatjuk a 7. fejezetben. Azt mondja Isten: hallgassatok a szavamra, akkor én is Istenetek leszek. Ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megátalkodott gonosz szívük tanácsát követték. Hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakocsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Hát nem ugyanilyenek vagyunk mi is, drága testvérek? Hogy megmakacsoljuk magunkat? Hogy hátat fordítunk? Hány gyermek fordít hátat a szüleinek? És hány ember fordít hátat az Istennek? Pedig Isten mit mond? Azt mondja, én megmutatom nektek, hogy jó dolgotok legyen. Isten megmondja, mint egy drága szülő az ő gyermekének. Sokan vagytok itt, akik szülők vagytok. Hát a legjobbat szeretnétek a gyermekeiteknek, hogy jó dolguk legyen. És nem szomorodik el a szívetek, amikor hátat fordítnak a gyermekeitek? Hány szülő szomorúan mondta el a hivatalban, ott az irodában, könnyek között, hogy hátat fordított a saját gyermeke? És megszakad az a szülői szív. Szerinted Isten szíve nem szakad meg, amikor hátat fordítunk neki, ugyanúgy megszakad, mint egy drága szülőnek is, Istennek is megszakad. És ugyanilyenek vagyunk mi is. Pedig ezek a mondatok körülbelül 2600 évvel ezelőtt íródtak. Nem változott semmi, ugyanilyen az ember ma is. Hiába mond bármit is Isten, a legtöbben hátat fordítanak neki, nem törődnek azzal, amit mond. Az emberiség történelmén mindig végig húzódott ez a hátat fordítás, ez az engedetlenség. Isten mondott valamit, és az ember legyintett rá. Mindenki éli a maga életét, szórakozik, robotol, és nem hagyja meg az Isten figyelmeztető szava, pedig arról is világosan, egyértelműen és részletesen beszél az ige, hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni. És nem így éljük az életünket? Robotolnak emberek, szórakoznak? Hajtják a pénzt, és azt gondolják, hogy majd ez lesz az élet? és hányak kezei közül kifolyik a pénz, és hányak élete elfogy, és hány szorgos kézből kihullik a kapa, és hiába a robotolás, hiába a pénzgyűjtés, minden itt marad. Minden. Te melyik vagy, drága testvérem, magadra ismersz? Melyik vagy? Gondolkodjál ezen. Melyik vagy? Robotolsz 0-24-be? A gyerekeid már csak a hangodat ismerik meg, amikor beköszönsz, hogy szia, megjöttem. És lehetne sorolni. Melyik vagy te? Vagy megy a blabla, megy a szöveg, mert szövegelni azt nagyon jól tudunk mi emberek. Kivágni magunkat nagyon mesterien tudjuk. Kirázni a kisujjunkból a dolgokat nagyon tudjuk. Meghat téged az, hogy Jézus Krisztus számot fog kérni. Meghat téged. A körülményeket ismerhetjük, de annak időpontját nem tudni. Úgy fog eljönni, mondja Jézus magáról, úgy fogok eljönni, mint a tolvaj. Hogy senki nem számít rá. A felolvasott igényben Krisztus megjelenése különösen azok számára megrendítő, akik nem hisznek ő benne, akik nem veszik komolyan, talán nem veszik személyeskedésnek, de biztos, hogy van közöttünk olyan, aki úgy legyint, aki úgy nem veszi komolyan, akit úgy nem hat meg az Isten igéje. Na, az ő számukra hadd mondjam el, amiről itt a jelenések könyve szól. Mit olvasunk? Íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sok korona, véráztatta ruhában volt öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Tudjátok, drága testvérek, itt már nem a bepólyált, romantikus körülményekbe ágyazott kisded Jézus látható, hanem az ítélő Krisztus, aki újra meg fog jelenni, és ítél élők és holtak felett. A tűzlángja, a véráztatta ruha, a szájából éles kard mind arra mutat, hogy ő minden népet és minden embert meg fog ítélni. És ő nem azt fogja nézni, hogy mennyit dolgoztál, hogy mennyit robotoltál. Ő nem azt fogja nézni, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, vagy mennyit jótékonykodtál, vagy mennyit szórakoztál, vagy mibe menekültél. Isten nem ezt fogja nézni. A kérdés az lesz, hogy volt-e személyes Krisztus hited, elfogadtad-e őt megváltódnak bűneid büntetésének? Ez lesz az egyetlen egy kérdés. Vajon te hogy állsz, drága testvérem? Látod itt a két oldalt. Látod a két oldalt. Miben menekülsz? Ki elől menekülsz? Sok minden elől el lehet menekülni ebben a világban. Hányan bele menekülnek a szórakozásba, a buliba, belemenekülnek az alkoholba, belemenekülnek a szexbe, meg a pornóba, meg a kapcsolatokba, belemenekülnek a pénzbe, de hadd mondjam el, sok minden elől el lehet menekülni, de Jézus elől nem fogsz tudni. Nem. Jézus elől nem lehet elmenekülni. A megjelenő, ítélő Krisztus ezt fogja tehát kérdezni, van-e személyes hited, Krisztus hited, megváltónak vallod-e őt? És tudjátok, az a szomorú, amikor emberek nem hisznek ezeknek a mondatoknak, nem veszik komolyan, bele sem rendül a szívük, meg sem hagyja őket, hanem rendítenek a vállukon, legyintenek, és élik tovább az életüket. Ez a legszomorúbb. amikor beleszórakozzák magukat a halálba, meg belemenekülnek a halálba. Drága testvérem, megrendülsz-e azon, hogy Jézus Krisztus megjelent egyszer a világ történelemben, és egyszer meg fog még jelenni. Egyszer, mint kisgyermek jött a világra, és megváltóként ment el ebből a világból, másodszor pedig ítélő úrként fog megjelenni. Belerendül-e a szíved abba, hogy először azért jött, hogy felkínálja az életrendezés lehetőségét, de ha ezt elszalasztod, akkor, amikor másodszorra jön vissza, vagy kilépsz ebből a világból, akkor nincs másik esély. Nincs második esély. Hanem ítélő úrként fogsz vele találkozni. Belerendül-e a szíved ebbe? Hogy addig, ameddig dobog a szíved, addig, ameddig lélegzel, addig, ameddig itt élsz ezen a földön, addig számodra kisded Jézus megváltó lehet. De mivel nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy ő mikor jön vissza, vagy mi mikor lépünk ki ebből a világból, ha te nem megváltóként tekintesz Jézusra, akkor Jézus ítélő úrként fog megjelenni a te életedben. És ha nem rendülsz bele, akkor neked nem jelent semmit ez az ünnep, de hátat is fordítasz Isten figyelmeztető szavának, hogy ő ítélő úr is. Ezen az ünnepen figyelmeztessen Isten igéje, hogy ő megváltóként akar életedbe lépni, de ha nem engeded, akkor ítélő úrként fogsz vele találkozni. Drága ünneplő gyülekezet, hát itt a párhuzam, Jézus Krisztus megjelenése és második megjelenése között. Megjelent több mint 2000 évvel ezelőtt, amire most emlékszünk, amit most ünnepelünk, ő kisded Jézusként jött ebbe a világba, picin csecsemőként, és megváltóként ment el, de ha te nem ismered föl Jézust, akkor majd visszatérő, ítélő úrként fogsz vele találkozni, de akkor egyikünknek sem lesz már mentsége. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked a te intő figyelmeztető szavadért. Sokszor a szeretetet prédikáljuk, és a szeretetről prédikálunk, és kevés esetben domborod ki az az oldalat, hogy te ítélő úr vagy. És hálás vagyok ezért az igéért, és hálás vagyok, hogy megértettetted velem ezt a párhuzamot, hogy te jöttél kisdett csecsemőként bepójába, itt éltél ezen a földön több mint 30 évet, és aztán kiléptél ebből a világból, mint megváltó. És nekünk még itt alkalmunk és lehetőségünk van téged elfogadni és felismerni. De majd eljön a pillanat, amikor lezárul a lehetőség, és ítélő úrként lehet veled találkozni. És akkor semmi nem ment fel, és semmi nem ment meg. Köszönjük, hogy még abban a kegyelmi időszakban élünk, hogy megismerhető vagy. Nem tudjuk, mikor jössz vissza, és azt sem tudjuk, hogy mikor lépünk ki ebből a világból. De Uram, én azért könyörgöm, hogy minél többen megértsék a te féltő, szerető, intő szavadat.